Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastja.
A kibertérben itt van velünk Tünde, Tamás, én pedig Oliver vagyok a kibertéren kívüli. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
A mai témánk szintén egy aktuális kérdéskör a kiberbiztonság területéről.
Az örök aktualitás?
Az egyik örök aktualitás, én azt gondolom. Eléggé gyakran visszatérő probléma, márpedig a zsarolóvírusokról sokat kell beszélnünk, sokat is beszéltünk. Tehát a mai témánk a ransomware, a zsarolóvírusok lesznek. Az elmúlt időszakban azt lehetett észrevenni, és tavalyi év tendenciája is ezt mutatja, hogy folyamatosan nő a zsarolóvírus támadásoknak a száma, és az erre alapuló csalásoknak a száma is. Te már találkoztál ilyen zsarolóvírus támadással vagy csalással, Tündi? Kaptál már ilyen e-mailt vagy közösségi portálos megkeresést?
Közvetlenül nem volt hozzá szerencsém, és remélem, hogy nem is lesz, de nagyon-nagyon sok olyan hírt lehet olvasni itthon is, nemzetközi médiában is, amelyek ilyen típusú támadásokról számolnak be, és az a legrosszabb, hogy egyre inkább az figyelhető meg, hogy itt nem feltétlenül nagy cégek jelentős, nem tudom, gazdasági befolyással bíró vállalatok kaphatnak ilyet, hanem akár kisebbek, sőt, magánszemélyek is.
Tomi, készültél definícióval?
Mindig készülök definícióval. Én azt gondolom egyébként, hogy már Tündi is, meg mindenki találkozott zsarolóvírus támadással. Lehet, hogy abban a formában találkoztál vele, hogy nem kattintottál rá az e-mailre, ami zsarolóvírust küldött, de jó eséllyel kaptál már olyan e-mailt, amit, hogyha megnyitottál volna, vagy rákattintottál volna a csatolmányra, akkor egy zsarolóvírus támadás áldozatává válhattál volna. Tehát tulajdonképpen az, hogy nem találkoztál vele, az egy nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy egy tudatos felhasználó vagy, aki nem dől be alapvetően az ilyen jellegű problémáknak.
Nevezzük biztonságtudatosnak.
Kiberhigiénére adó.
Kedvenc szavam.
Igen. Szóval a zsarolóvírus, mint a nevében is benne van, valamilyen zsarolás lesz itt a kulcsszereplő. De nagyon sok, van egy pár feltétel, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy zsarolóvírusról beszéljünk. Először is a zsarolóvírus, a vírus, tehát ez egy programról beszélünk, tehát egy számítógépes kód, egy program, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy titkosítsa az adataidat, vagy hozzáférhetetlenné tegye, vagy az adataidat, vagy esetleg a gépedet, a számítógépedet, legalábbis számodra ne tegye lehetővé a használatát. És az egésznek a feloldása az valamilyen váltságdíj, tehát pénz átküldése, átutalása után lehetséges. Nagyon fontos része a zsarolóvírusnak az, hogy a gépnek valamilyen szinten használhatónak kell lennie, mert hogy akkor tud eljutni hozzád a zsaroló üzenet, hogyha az a gép az továbbra is használható legyen. Ransom note-nak hívják egyébként magát az üzenetet, nagyon jellemző ezekre az üzenetekre, meg az egész rendszerre, azon kívül, hogy titkosítja az állományokat, hogy határidőt szab meg arra, hogy mennyi időd van fizetni, és ez ilyen nyomásként nehezedik rád, mert van egy kis visszaszámláló óra, ami pereg visszafelé, és akkor nyomás alá helyez téged. Esetleg azzal fenyeget téged, hogy a fájaid egy részét időnként törli, tehát hogyha amit nem fizetsz egy napon belül, akkor a fájaid felét kitörli, hogyha további egy napig nem fizetsz, akkor a maradéknak a felét kitörli. Ilyen kis pszichológiai trükkökkel próbál rábírni téged arra, hogy fizessél nekik. És még egy fontos, hogy nem minden, ugye mondtam, hogy a gépnek használhatónak kell lenni, ezt úgy éri el, hogy nem minden fájlodat fogja titkosítani, hanem azokat a fájlokat fogja leginkább titkosítani, amik igazán fájnak. Milyen fájlok fájnálnak neked, hogyha elveszítenéd őket, Tündi?
Egyszer elszállt a gépem, és rajta az összes fénykép.
Na, nagyon jó példa. Igen, és ez nem esett jól.
Hát ez kimondottan fáj.
Igen, a ransomware is ezekre fog rámenni. Tehát fénykép, média állomány, hogyha nagyvállalati környezetről beszélünk, akkor adatbázis fájlok, közösen tárolt dokumentumok, közös fájlseren tárolt dokumentumok, ezek, amik igazán nagyon fájnak, hogyha elvesznek, amivel sokat dolgoznak az emberek.
Vagy ami személyes.
Így van, valamilyen módon kötődsz hozzájuk. Így van.
És akkor ezeknek a zsarolóvírus támadásoknak a célja egyértelműen a pénzszerzés. Igen. Az, hogy az áldozatból, az áldozattól pénzt szerezzen zsarolás útján.
Így van. Egyértelműen pénzszerzés. Ez egy kiberbűnözői pénzszerzési forma. Ezt ki lehet nyugodtan jelenteni.
És ezek így mennyire jelnek célt? Vagy egyáltalán ezek célzott támadások? Vagy elejtik a nagyszámok törvénye alapján ezt a metódust használva, és ha sok embert megtámadok, sok pénzt tudok, vagy kevesebb, de sok helyről érkező pénzt tudok beszerezni, vagy direkt engem akarnak megtámadni, vagy direkt egy vállalatot akarnak megtámadni?
Hát mind a kettő előfordulhat. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltük az adathalászos támadás során, nagyjából ugyanaz igaz itt is, hogy lövöldöznek körbe-körbe, hát ha leesik valami. Ennek ugye leginkább azok esnek áldozatul, akiknek nincsenek komoly védelmi megoldásaik, vagy kevésbé biztonságtudatosak, de vannak célzott jellegű ransomware támadások, amik nagyvállalatokat direkte céloznak, pontosan tudják, hogy mi az, amit ott le kell titkosítani ahhoz, hogy fájjon. Ezek pedig célzottabb jellegűek, illetve előfordulhat, hogy szofisztikált módon támadnak, tehát kifinomult szofisztikált módon támadnak nagyvállalatokat, akár e-mail útján is. Ha már így beszélgetünk erről, akkor érdemes beszélni a támadási vektoroktól, tehát hogy milyen módon érkeznek ezek a ransomware támadások. Ugye említettük azt, hogy e-mail. Általában e-mailben terjednek a ransomware-ek egyébként. Meglepően sok ransomware érkezik akár napi szinten is. Tehát, hogyha csinálunk egy e-mail címet pusztán abból a célból, hogy oda gyűjtsünk különböző e-maileket, és ezt kiteszük valahogyan a netre, tehát egy fórumba leírjuk, vagy ahol meg lehet találni ezt az e-mail címet.
Vagy ha van egy weboldalunk, mondjuk oda kipublikáljuk, hogy elérhetőség itt és itt tud engem elérni bárki, akkor az már annyira nem túl frappáns, mert érkezhet rá.
Így van.
Ilyen e-mail.
Így van, és érkezik is, ezt erre akarok kiukadni, hogy ha csinálunk egy ilyet, akkor pár napon belül jó eséllyel, hogyha ezt valami publikus helyre kitesszük, ahol látja mindenki, pár napon belül fog rá érkezni e-mail ransomware-rel.
Ezért szokták kiírni a kicsit rutinosabbak úgy az e-mail címeket, hogy fonetikusan kiírom, hogy oliver.bor.kukac, tehát kiírom, hogy kukac, és akkor utána a szolgáltatónak a neve is végződése?
Hát igen, nagyjából ezért, hogy a gépi feldolgozást nehezítse. Ugye géppel nagyon könnyű ezeket feldolgozni, mert az e-mail címnek a formátumhoz kötött, tehát a szabályokhoz kötött, tehát hogyha végig olvassuk géppel egy weboldal teljes tartalmát, abból nagyon könnyen ki lehet hámozni azt, hogy mi az, ami egy valid e-mail cím. Ezt meg tudjuk ezzel nehezíteni, igen.
Váltságdíjat kérnek ezek a csalók vagy bűnözők, mi a váltságdíj? Mit kérnek cserébe azért, hogy visszaadják az adataimat, vagy feloldják a titkosítást?
Pénzt. A pénzszerzésnek a formája az esetleg különbözhet, de itt mindenképpen pénzre megy a játék.
De utaljak át egy bizonyos bankszámlára valamennyi összeget, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát én már láttam ilyet is, hogy PayPalon vagy valami fizetési megoldáson keresztül.
Ez annyira nem profi azért, nem?
Nem olyan nagyon profi, de miért ne lehetne ez? Annyi, hogy az kevésbé lesz anonim, tehát hogyha valami ilyesmi fizetési megoldáson keresztül akarok pénzt szerezni, akkor oda már valamilyen szinten a nevemet adni kell. Ezért eljött el az, hogy kriptovalutában szokták ezeket elkérni. Annyi, hogy a kriptovalutának ugye az árfolyama nagyon ingadozó a piaci folyamatok függvényében, ezért egy-egy ilyen ransomware kampány, tehát ilyen kampányszerűen érkező ransomware-eknél nagyon meg kell határozni azt, hogy mennyi kriptovalutát kérek, mert az árfolyam az igen erősen ingadozik. Leginkább, hogyha anonim akar maradni a hacker, akkor kriptovalutát kér az adataink visszaállításáért.
És mekkora lehet ez a váltságdíj? Gyanítom, hogyha mondjuk egy kevésbé célzott támadásról van szó, akkor kevesebb összeget tudnak behajtani több embertől. Most csak a logika mentén próbálok haladni, ha meg egy konkrét nagyvállalatot támadok meg, akkor akár egy nagyobb összeget is megcélozhat a kiberbűnöző, jól gondolom?
Tökéletesen gondolod, ez pontosan így szokott lenni. Így van. Tehát az egyszerű felhasználótól kevesebb pénzt kérnek, aki a fényképeit akarja visszaállítani, hogyha sikerült letitkosítani egy nagyvállalat adatbázisát, akkor akár többet is.
Na de mit kezd egy egyszerű felhasználó azzal a szóval, hogy kriptovaluta, erről esetleg így mondjuk beszélgessünk egy picit, mert szerintem nagyon-nagyon sok ember számára ez még egy teljesen idegen fogalom.
Mit tudok én akkor tenni, hogyha engem megzsarolnak, hogy elkobozták a fotóalbumomat, nem tudok hozzáférni, és cserébe, hogy feloldják a titkosítást, nekem kriptovalutában, mondjuk bitcoinban kell megfizetnem ezt a váltságdíjat. Honnan szerzek bitcoint? Elmegyek a bankomhoz, és kiveszem az automatából? Vagy hogy lesz bitcoinom? Hogy lesz kriptovalutám? Hogy tudom kifizetni a váltságdíjat?
Azt javaslom, hogy a kriptovalutáknak a működésében most nem menjünk bele, de azt érdemes róla meg elmondani, hogy azért lehet szerezni kriptovalutát. Ez nem egy fizikailag létező valami lesz, ez egy karaktersorozat lesz a maga a kriptovaluta, amit lesz, de tudsz, tehát hogyha beírod az internetbe, hogy te szeretnél...
Be akarok lépni az internetbe.
Tehát hogyha igen, mint Vágási Feri, be akarsz lépni az internetbe, és kriptovalutát szeretnél szerezni, és beírod a kedvenc keresődbe, hogy hogyan tudnék kriptovalutát szerezni, akkor fogsz erre megoldást találni. Tehát, hogyha ami egyébként nem egyezik a kibervédelmi intézet álláspontjával, és fizetésre kerül a sor, akkor a bitcoin szerzése, vagy a kibervaluta szerzése az a kisebb falat ebben az egészben.
De akkor te nem fizetnél. Ha kapnál egy ilyen zsarolóvírus, te nem fizetnél.
Hát nézd, a kibervédelmi intézet azt ajánlja, hogy ne fizessünk, meg egyébként az összes bűnüldöző szerv azt ajánlja, hogy ne fizessünk, mert ez egy bűncselekményből szerzett pénz, tehát ez a kiberbűnözőknek lesz akkor a pénze.
Amúgy sincsen rá garancia, nem? Hogyha kifizetem ezt a váltságdíjat, nincs rá garancia, hogy én vissza fogom kapni a titkosított állományt.
Nincs rá garancia, igen, jól gondoljátok. Viszont azt érdemes tudni, hogy ez egy iparág. Tehát maga a ransomware, ez egy kiber bűncselekményekre alapuló iparág. Tehát minden iparágban nagyon fontos a bizalom. Hogyha előfordul az, hogy nem adja vissza valakinek az adatait a kiberbűnöző, akkor annak a híre el fog terjedni, hogy ez egy olyan csalás, ami csak letitkosít, és egyébként visszaállítást azt nem tesz lehetővé. És akkor így tulajdonképpen kárt szenvedhet el ő a saját szemszögéből nézve, mert nem fogják az emberek kérni a visszaállítást, nem fognak fizetni, mert azt a hír terjedt el erről a zsarolóvírusról, illetve ennek a zsarolóvírusnak a készítőjéről, hogy ez nem állítja vissza a fájt.
Tehát ez tulajdonképpen egy ártószándékú cselekmény negatív kampánya?
Így van.
De szépen megfogalmaztad.
Nagyon szépen megfogalmaztad. Nagyon fontos ez, hogy ez tényleg ezt iparágként kell tekinteni, tehát egy ügyfélszolgálat épül erre az egészre, hogy ha vissza akarjuk kapni az adatainkat és fizetni akarunk, akkor ott egy ügyfélszolgálattal fogunk kapcsolatba kerülni. Volt egy ismerősöm, aki mesélt egy történetet, úgy döntött a szervezet, hogy fizet, sok adatuk veszett el, és felvették a kapcsolatot az emberrel, aki, tehát a kontakttal, aki be volt odaírva, hogy velük fel kell venni a kapcsolatot, és 2-3 napig nem kaptak választ, és ráírtak még egy e-mailt erre az elérhetőségre, hogy hát nagyon kellenének az adatok, nagyon fontos lenne, hogy visszaállítsuk őket, mi kicsit haladjunk már, és visszaírta a zsarolóvírusnak az ügyfélszolgálata, hogy hát ne sürgessél itt engem, sorbaállás van, kiszolgáljuk az ügyfeleket érkezési sorrendbe. Tehát ez tényleg egy klasszikus ügyfélszolgálati mentalitást kell, hogy tükrözzön. És arról nem is beszélve, hogy az egésznek infrastruktúra is kell, mint egy rendes üzleti vállalkozásnak, ahonnan kimennek az e-mailek, ahol az a vegyi üzem, ahol készülnek ezek a ransomverek. Ugye az egész evolúció úgy néz ki, hogy kiadok egy ransomware-t, elküldöm, leterítem, ahol amilyen célközönségnek ugye rászánom magam, hogy elküldöm, de ezek a ransomware, úgynevezett ransomware variánsok, tehát a különböző típusú ransomverek, azok nagyon hamar lebuknak. Tehát pár nap, egy-két nap alatt lebuknak, az összes vírusvédelmi megoldás riasztani fog rá, stb. Kell csinálni egy újat, amivel újból meg lehet teríteni a címlistánkat, vagy pedig azokat a címlistákat, amiket relevánsnak gondolunk. Ezek ezért mondom, hogy ez egy iparág, ez egy folyamatos fejlesztést, folyamatos támogatást igényel.
De akkor az is előfordulhat, hogy ha nevezzük publikálásnak, tehát hogyha publikáltak egy ilyen új zsarolóvírust, és egy ideje már megy, és az emberek fizetnek a titkosítás feloldásáért, az is lehet, hogy egy jobb képességű etikus hacker, nevezzük etikus hackernek, most mondjuk tud rá egy titkosítást feloldó kódot írni, vagy bármilyen algoritmus, nem tudom, hogy mi a szakkifejezés, akkor így is vissza tudjuk állítani adott esetben ezeket az állományokat, ezt jól gondolom?
Igen, jól gondolod, bár ehhez szerencse kell. Tehát vannak ilyen esetek, ahogy a Tündi mondta az előbb nagyon frappánsan, amit mondott, nem is tudom elismételni, mert annyira szép volt és frappáns. Ugyanúgy a sérülékenységeket, illetve az emberi hiszékenységet kihasználó ransomverek írói is követhetnek el hibákat.
Végül is emberek.
Ők is emberek, így van, és ők is kódot írnak, és ők is követhetnek el hibákat. Ezeket a hibákat tudjuk azon a módon kihasználni, amiket te mondtál, Olivér. Tehát vagy gyenge titkosítási algoritmust használnak, amit könnyű megtörni, vagy olyan titkosítási kulcsot használnak. Tehát a titkosítási kulcs ugye az egész titkosításnak az alapja, amin alapul a maga a titkosítás, ami aztán felismerhetetlenné, illetve használhatatlanná teszi a fájlokat. Olyan metódussal készül, ami kiszámítható, tehát reprodukálható, vagy pedig esetleg egy ennél is triviálisabb sérülékenység van magába a ransomware-be, amit kihasználva vissza tudjuk fejteni az adatainkat, de ez erre várni nem sok kis sikerrel kecsegtet. Annyit érdemes egyébként tudni, hogy időnként érdemes vissza-vissza térni a témára, tehát hogyha volt egy ilyen ransomware támadásunk és történt adatvesztésünk, tehát konkrétan releváns adatokat elveszítettünk, akkor időnként érdemes rákeresni arra, hogy erre a variánsra jött-e ki esetleg olyan sérülékenység, amit kihasználva vissza lehet állítani az adatainkat, vagy legalábbis egy részét. Volt olyan ransomware is például, ami nem gyenge titkosítási algoritmust használt, hanem azzal a trükkel dolgozott, hogy a fájloknak tulajdonképpen csak az elejét, tehát egy pár kilobájtot titkosított az elejéből, így hogyha rákatintottuk a fájlra, akkor az ugye invalid lett. Ez a hosszú fájlok esetén jelenthet megoldást, tehát hogyha egy hosszú adatbázis fájlt titkosítottunk le, ami akár több gigás is lehet, akkor az elejét akár lehet valamilyen módon reprodukálni, vagy valamilyen módon cserélni, és újra validdá tenni a fájlt, és lehet használni ezt a fájlt újból. Tehát vannak ilyenek, igen.
Az jutott eszembe, hogy van esetleg olyan weboldal, aki összegyűjtötte már az ilyen zsaroló vírusoknak a titkosítását, vagy titkosításának a feloldását? Mert én úgy emlékszem, hogy én már találkoztam egy ilyen weboldallal, már pedig a Nemzeti Kibervédelmi Intézet IT-biztonsági hírei között is lehetett erről olvasni, hogy az Europolnak van egy olyan kezdeményezése, No More Ransom nevezetű weboldal, ahol összegyűjti a már publikált zsarolóvírusoknak a titkosító feloldó kódjait, több mint 35 nyelven teszik ezt közzé ott, és ott vissza lehet nézni, hogyha valakinek segítségére van szüksége az ilyen zsarolóvírusok dekódolásához, akkor ezen a No More Ransom oldalon meg tudja ezt tenni igazából. Erről már hallottatok?
Igen, ez egy nagyon jó oldal. Ransomware típusonként van felsorolva a visszaállítható ransomware-eknek a verziói, és magyar nyelven is egyébként elérhető. Ezt lehet használni. Egyébként nagyon sok olyan eset van, amikor fórumokon lehet találkozni azzal, hogy megadják a megoldást. Lehet, hogy egy része becsatornázódik ide, ebbe az oldalba, de az is lehet, hogy nem.
E-mailen kívül létezik-e esetleg más támadási forma a zsarolóvírus esetében? Tehát más támadási vektor létezik-e ebbe a csalási típusban?
Azt kell mondanom, hogy sajnos igen, nagyon jellemző az, hogy olyan szolgáltatásokon keresztül támadnak, amik lehetővé teszik a usereknek, felhasználóknak, vagy akár az adminisztrátoroknak, tehát a hálózatok üzemeltetőinek, hogy távolról bejelentkezzenek az adott rendszerben, tehát ilyen valamilyen távoli hozzáférést biztosító protokollon keresztül is gyakran vannak ransomware támadások. Itt kettő módon szokott általában megtörténni maga a támadás. Az egyik, hogy nem frissítik az adminisztrátorok ezeket a szolgáltatásokat, és így ezen keresztül könnyedén a sérülékenységet kihasználva, akár egy ismert sérülékenységet kihasználva be tudnak jutni a rendszerekbe. A másik pedig az, hogy ezeket a szolgáltatásokat gyenge jelszóval teszik közzé, teszik publikussá, és így a gyenge jelszót ugye hamar meg tudjuk törni, mint azt korábbi adásunkban beszéltük, és szintén be tudnak jelentkezni ebbe a rendszerbe.
Akkor azt most elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban, amikor egyébként is megnövekedett a távoli hozzáférések száma a különböző rendszerekhez a home office-olás következtében, gyakorlatilag nagyobb kockázattal kellett az ilyen bármilyen cégeknek szembenézni ezzel a kihívással?
Igen, akár nagyobb kockázatról is beszélhetünk, azonban ezeket a protokollokat lehet biztonságosan használni. Tehát, hogyha rendszeresen frissítjük, erős jelszót használunk, esetleg valamilyen VPN megoldással ezt tessük csak hozzáférhetővé, akkor ezeket azért lehet biztonságosan használni. Tehát, hogyha odafigyelünk, akkor azért ez egy támadási vektor, de ha odafigyelünk, akkor azért ezt lehet biztonságosan használni.
Nem is olyan régen, most már azért pár hónapja, de nem olyan régen, jubilált talán a világ egyik, hanem a legismertebb zsaroló vírus támadása, a WannaCry. Ez az, amivel gyakorlatilag szinte mindenki találkozhatott már, nagyon felkapta annó a média. Erről egy pár mondatban tudnánk még beszélni, hogy ott mit lehet most már így utólag tudni erről a támadásról, össze tudnátok foglalni. Tündi, te is hallottál már erről, gondolom.
Persze, ez volt az egyik olyan legnagyobb kiterjedésű, legtöbb, hogy mondjam, ügyfelet érintő ransomware támadás, amivel a kibertér eddig szembenézett. Ez azért is különösen fontos, mert itt nagyon nagy volt azoknak a száma, akik olyan a társadalom szempontjából kritikus szolgáltatásokat biztosítanak. Mondjunk példát rá, konkrétan azért a brit egészségügyi rendszer az igencsak megbicsaklott ennek a ransomware-nek a következtében, és hát nem kell azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyozni, milyen súlyos következményekkel járhat az, hogyha egy kórház vagy maga az egészségügyi szolgáltatói rendszer adott esetben a betegek adataihoz, szükségleteihez nem fér hozzá. De ugyanez igaz például a banki rendszerekre is, szintén áldozataivá váltak bizonyos országokban, de hogyha egy picit távolabbról nézzük ezt a szkópot, akkor villamosenergetikai rendszereket, illetve vízi közműszolgáltatásokat is érintett.
Tehát egy csomó olyan létfontosságú alapvető szolgáltatónak a rendszereit is megtámadta ez a vírus, ami gyakorlatilag létfontosságú ahhoz, hogy működjön a mindennapi élet.
Így van, a mindennapok gördülékenységéről beszélgetünk, azokról a megszokott szolgáltatásokról, amik egyébként az életünkben kvázi természetesnek számítanak, felkapcsolod a kapcsolót, világít a lámpa, konyhában, bekapcsolod a számítógépedet, internet hozzáférésed van, megengeded a csapot, jön a víz, stb. Nyilván ez ehhez, ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások hosszabb távon elérhetetlenné váljanak, azért ennél komplexebb dolgoknak kell történniük, de egy ilyen ransomware támadás egyébként vezethet adott esetben oda, hogy ezeket ne tudjuk igénybe venni.
Illetve nem csak létfontosságú rendszerek, hanem úgy emlékszem, hogy egy közismert és az egyik legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező kiszállító futárcég is áldozattá vált ebben a támadásban. Ha jól tudom, Tamás, most hozzád fordulok, itt Windows-os sérülékenységeket használtak ki, vagy sérülékenységet használt. Sérülékenységet vagy sérülékenységeket használt ki a támadó?
Valószínűleg itt több sérülékenység kihasználásáról beszélhetünk. Igen, valóban a Windows egyik szolgáltatását, ami a fájlok megosztását teszi lehetővé, annak a szolgáltatásnak egy sérülékenységéről beszélünk. És egyébként még annyit tennék hozzá ez az egészhez, nem belemenve nagyon a WannaCry támadás részleteibe, hogy a WannaCry azért volt ilyen viszonylag kisebb hatású, mint amennyire lehetett volna, mert a magába a zsarolóvírusban volt egy kapcsoló, amit hogyha aktiváltak ezt a kapcsolót, akkor a támadások félbeszakadtak. És ezt a kapcsolót ezt 4 nap után megtalálta valaki, és aktiválta, és így kikapcsolta kvázi ezt az egész támadássorozatot. És egyébként még az növelte a WannaCry-nak a veszélyét, hogy ez a vírus ez terjedt. Tehát általában a magától terjedt. Tehát ezt úgy hívják, hogy féreg jelenség. A zsaroló vírusok többsége nem csinál ilyet, tehát őket terjesztik, ez viszont magától is képes volt terjedni, és ez tette rendkívül veszélyessé, illetve egyedivé. Ez egy iskola példája egyébként a támadásnak, illetve magának a káros kódnak is.
Ha jól emlékszem, több mint 150 ország volt érintett ebben a támadásban, és Magyarországot sem került el. Oké, tehát ez volt a WannaCry, amiről amúgy még fogunk beszélni a jövőben részletesebben is. Viszont egy kicsikét most forduljunk abba az irányba, hogy mit lehet tenni ennek a megelőzéséért, hogy ne kapjuk el ezeket a zsarolóvírusokat, illetve ha kaptam egy ilyen zsarolóvírus támadást, és esetleg áldozattá váltam, akkor mit tudok tenni?
Nagyon fontos az, hogy tudatosan használjuk a számítógépünket, mint mindig. Tehát ugye elmondtuk, hogy e-mailben terjed, arra érdemes figyelni, hogy megpróbáljuk már a saját magunk szintjén, tehát a saját magunk lehetőségeihez képest, tehát a nem kattintás lehetőségével kiszűrni ezeket az e-maileket. Amit még tehetünk, ezek a nagyon tipikus felhasználási mód az, hogy egy Word dokumentum, vagy valamilyen Microsoft Office dokumentum van csatolva az e-mailhez, és ezek a dokumentumok makrót futtatva töltik le a káros kódot, így érdemes ezeket kikapcsolni a makrofuttatás lehetőségét, vagy külön engedélyhez kötni.
Ezt egy kicsit magyarázzuk meg. Ez azt jelenti, hogy ha én rákattintok a mellékletre, vagy letöltöm a csatolmányt, megfertőztem a gépemet?
Hogyha engedélyezve volt a makro, akkor jó eséllyel van ilyen. Igen. Tehát ez egy így lehet megfertőződni. Igen. Viszont, hogyha ez ki van kapcsolva, vagy pedig külön engedélyhez kötött, akkor maga a makrónak a futtatása, akkor ezt azért meg lehet úszni. Ez azért használják ezt erre a támadásformára, mert viszonylag egyszerűen meg lehet ezt írni.
Ezt hol tudom kikapcsolni? A levelezésemnek a rendszerében, vagy a számítógépemnek a rendszerében?
Nem, ezt az Office-nak a beállításai között találod. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy legyen napra kész vírusírtónk, ugyanis egy-két napos vírusokat már fel fog ismerni a vírusírtónk, és fog nagyon nagy erővel riadóztatni minket az antivírusunk, hogy itt baj lehet. Vannak olyan, mivel ugye ez egy elég tipikus támadás és egy elég jellemző támadás, ezért már vannak olyan antivírus szoftverek, amik viselkedés alapon is képesek a ransomware-t felismerni, tehát a ransomware-ekre jellemző tevékenységet felismerik, anélkül, hogy ismernék magát a ransomware-nek a mintázatát, és akkor is képes riadóztatni. Illetve szokásos tanácsok, ne kattintsunk olyan e-mailre, amire nem biztos, hogy akarnánk, ne menjünk olyan weboldalra, ahova nem akarnánk, ne töltsünk le olyan tartalmat, amiről tudjuk, hogy nem szabad letölteni. Ezek általános tanácsok, de ez itt a ransomware-nél is nagyon jól jön. Ugye a másik támadási vektor a távoli bejelentkezés, ott pedig érdemes folyamatosan napra készen tartani a szoftvert, és erős jelszót választani, hogyha lehetőségünk van rá, akkor pedig valamilyen VPN megoldással elérhetővé tenni ezeket a szolgáltatásokat.
Meg tudom-e fertőzni a saját gépemet egy offline eszközzel, mondjuk egy külső meghajtóval, egy USB kulccsal, vagy bármivel?
Igen, tehát hogyha pendrive-ot vagy valami egyéb ehhez hasonlatos eszközt használsz, akkor is elkapható, vagy áldozatul lehet esni a zsarolóvírus támadásnak, de ez nem annyira jellemző támadási vektor egyébként.
De mondjuk, hogyha egy ismeretlen embertől kapok egy pendrive-ot, akkor az nem célszerű ellenőrizetlenül a számítógépemre rácsatlakoztatni.
És mi van akkor, hogyha a telefonomon nyitom meg azt az e-mailt, ami esetleg egy ilyen támadást irányzott felém?
Hát a telefonon is elképzelhető, hogy lesz ransomware támadás, de ez jellemzően asztali számítógépeket szoktak ezzel támadni, de telefonon is elképzelhető. Ott azért védekezni is egy picit macerásabb ellene. Annyi, hogy a telefonon elérhető Office-nak a makrofuttatása azért jóval korlátozottabb, mint az asztali számítógépünkön.
Oké, tehát akkor ezek a javasolt intézkedések, amelyeket célszerű betartani és elvégezni, de arról még nem beszéltünk, hogy mit csináljunk, ha áldozattá váltunk.
Ugye a sarkalatos pontja a ransomware támadások kivédésének, hogyha rendelkezünk biztonsági mentéssel. Tehát, hogyha ütemezetten valamilyen módon a számunkra fontos adatokat elmentjük egy olyan helyre, egy olyan másik helyre, ami egyébként az egyik rendszerből nem hozzáférhető. Ez nagyon fontos, mert hogyha olyan a biztonsági mentesünk, ami az alaprendszerből állandóan hozzáférhető, akkor tulajdonképpen nem csináltunk semmit, mert akkor a ransomware támadásnak az is áldozatul eshet. A biztonsági mentésnek ez az előnye, hogy az adataink többségét visszaállíthatjuk. Valószínűleg lesz adatvesztésünk, mert hogy nem 2 percenként készülnek a biztonsági mentések, így itt fel lehet készülni arra, hogy a naponta vagy az előző héten készült adatainkat valószínűleg elvesztettük, tehát ez kiegészítő védelemnek tökéletes. Kell, hogy használjuk az előbb említett védelmi faktorokat, az embert, mint tudatos felhasználót, illetve a különböző szoftvereket, amik szintén kiszűrik a ransomware támadást, illetve fel kell készülnünk különböző stratégiákkal, helyreállítási tervekkel arra, hogy a ransomware támadást szervezeti szinten tudjuk kezelni, ez nyilván szervezetekre vonatkozik. Hogyha egy kiterjedt ransomware támadással állunk szemben, akkor viszont az egy komolyabb kihívás kibervédelmi szakemberek számára, és akkor érdemes azért segítséget kérni, tehát külső szakértői segítséget kérni, hogy a támadást felszámoljuk.
Akkor az is egy jó tipp lehet még gyakorlatilag, hogyha mindezek mellett még egy offline eszközre is kimentjük az adatainkat bizonyos rendszerességgel.
Így van, tehát ugye a biztonsági mentésnek az alapdefiníciója az, hogy ez egy offline eszköz, amire mentünk. Tehát hogyha ez folyamatosan elérhető a rendszerből, akkor az tulajdonképpen egy online eszköz. De erre vannak nyilván céges környezetben vállalati megoldások, de magunk is gondoskodhatunk erről, hogy az adatainkat időnként ütemezetten eltároljuk máshol. Például a saját családi fényképeinket, azokat különböző ilyen hálózati adatmegosztókon, amit NAS-oknak hívnak, azokon lehetőség van valamilyen módon backupolni, tehát biztonsági mentést készíteni rá, ilyen módon, ami akár a ransomware támadás ellen is hatásos lehet az adat visszaállítás tekintetében.
Oké, de arról még mindig nem esett szó, hogy mit tegyünk akkor, hogyha áldozattá váltunk. Akkor most tünde hozzád fordulok, hát ha te leszel a megváltó. Mit tegyek, ha zsarolóvírus támadás áldozata lettem?
Ezt most egy picit távolabbról közelíteném meg. Először biztos, hogy kétségbe fogsz esni. Ezt azt gondolom, hogy papírforma szerint borítékolható.
Akkor higgadjak le utána. Le kell higgadni,
igen, és így van. És azt gondolom, hogy semmiképpen nem szabad, hogy az első gondolatunk, akár egy átlag felhasználói, átlag felhasználóként ér minket ez a támadás, akár irodai, vagy nagyobb hálózati környezetben, hogy az legyen az első gondolatunk, hogy fizessünk. Mindenképpen át kell gondolni. Tehát, ahogy elmondta Tamás is az elején, hogy nagyon sok féle formában próbál ez a támadás nyomást gyakorolni ránk, hogy minél előbb, hát hogy mondjam, elszakadjon a cél, és jó, inkább fizetek, és akkor megszabadulok ettől az egésztől, és visszakapom, ami az enyém volt eredetileg is. Tehát nyugodtnak kellene maradni, és szakértői segítséget kérni. Hogy erre milyen lehetőségeink vannak, ehhez azért ismerni kell azt a fajta intézményi környezetet, ami a kiberbiztonságért Magyarországon felelős. Erre azért nyilván elsősorban a Nemzeti Kibervédelmi Intézet lehet a legjobb válasz. Ezen kívül természetesen, ahogy egyébként az átlag állampolgárnak valószínűleg eszébe is jut, lehet a rendőrséghez is fordulni. Ma már a rendőrség szervezetében is van olyan szervezeti egység, ami kiberbiztonsági kérdésekkel is foglalkozik. Ez már nyilván háttérinformáció, hogy hogy megy tovább az ügy, de azt gondolom, hogy mindenképpen rendvédelmi szervek irányába kell elmozdulni ahhoz, hogy érdemi segítséget kaphassunk. Nem mellesleg, ugye nagyon fontos, hogy ezek a szervek tudjanak az ilyen típusú támadásokról, mert így lehet kampányszerű támadásokat megfigyelni, felfedezni, szükség esetén fellépni velük szemben.
Én a praktikusság oldaláról még annyival tudom kiegészíteni, amit a Tündi elmondott az intézményi oldalt, hogy igen, szakértői segítségre van szükségünk, a biztonsági mentés nagyon jó, ha van, de ha adatvesztés történt, akkor az kevés, illetve azért érdemes még szakértői segítséget kérni, hogyha esetleg van visszaállítási lehetőség, akkor ezt azért kézzel, laikusként nekiállva, ez azért macerás, ezt megvalósítani, még ezzel egészíteném ki.
Rendben van. Foglaljuk össze akkor pár mondatban, hogy miről is beszéltünk az előző pár percben. A zsarolóvírus támadásnak ugye a motivációjáról, ami a pénzszerzés, a céljáról igazából, a célzottságáról, a kevésbé célzottságáról volt eddig szó, arról, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet nem javasolja ennek a váltságdíjnak a kifizetését, mert ugye a zsarolóvírusnak az a specialitása, hogy váltságdíjat fog kérni a titkosított adatállományért, nem javasoljuk a fizetést, de találhatunk, és mind ezek mellett találhatunk pár olyan oldalt, ahol esetleg utána tudunk olvasni a különféle titkosítási kódoknak, illetve adtunk egy csomó tippet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megelőzni ezt az áldozattá válást, illetve mit tegyünk akkor, hogyha áldozattá váltunk. A mai adásunkban ennyi fért bele. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon. A következő heti témánkat majd a Facebookon fogjuk publikálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket. És mindenkinek további szép napot kívánunk. Sziasztok!
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 Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastunkra!